folyamatosan évek óta benne vannak, benne voltak a rendszerekben, és gyakorlatilag folyamatosan monitorozták a magyar külügynek a belső kommunikációját.
Hogy tudták megtalálni?
Hát ez a jó kérdés, hogy ez hogyan tudott, és utána, miután ez kiderült, akkor milyen lépéseket tettek.
Az elmúlt napok híreinek, hátteréről, összefüggéseiről és szereplőiről szól a Szabad Európa címlap című podcast sorozata. Én Lampi Ágnes vagyok, és azt ígérem, hogy kétes forrású Facebook kommentek és posztok helyett hiteles embereket objektíven kérdezek majd. Címlap minden hétfőn reggel a Szabad Európán.
A sokat vitatott nemzeti kártya programmal fogunk foglalkozni, illetve tulajdonképpen az csak egy apropó, majd még egész más témák is előkerülnek, mert hogy a nemzeti kártyán jogosultak egyébként lényegesen kedvezőbb feltételekkel vállalhatnak munkát Magyarországon, mint mondjuk más vendégmunkások, és ezt a bizonyos nemzeti kártya programot júliusban megváltoztatták egy kormányrendelettel, tulajdonképpen indoklás nélkül kibővítették a kedvezményezettek körét, országok körét, közöttük Oroszországgal és Belarusszal, és hát az ügy miatt finoman szólva diplomáciai feszültség alakult ki. Az Európai Unió több képviselője attól tartott, hogy emiatt a magyar rendelet miatt esetleg orosz kémek is be tudnak szivárogni Európába, vagy akár Magyarországra, vagy akár Magyarországon keresztül Európába. Úgyhogy ez az alap téma, és ennek apropóján fogunk erről beszélgetni Katrány Ferenccel, a Nemzetbiztonsági Hivatal korábbi műveleti igazgatójával. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Kezdjük már ezzel a nemzeti kártya üggyel, majd mindjárt mondom a részleteket, de az első kérdése az valóban ez, hogy mit gondol erről, hogy mennyire indokolt egyáltalán ez a felvetés önmagában, hogy ezzel a programmal több orosz esetleges kém juthat be, akár Európában, vagy Magyarországon.
Ha most röviden válaszolnék rá, én nem lettem boldog tőle szakmailag, amikor ezt nyilvánosságra került, hogy egy ilyen program ki fog bővülni Fehéroroszország és Oroszország irányába, hiszen az orosz szolgálatok minden egyes lehetőséget ki fognak használni arra, hogy a saját pozícióikat építsék az EU-n és a Schengeni zónán belül.
De mondjuk olyan szempontból azt is felvetették, lehet összefüggés a között, hogy ugye Orbán Viktor Moszkvában tárgyalt Putyin elnökkel, ez volt az úgynevezett békemissziónak az egyik állomása, és nem sokkal utána jelentették be ezt a változást. Lehet összefüggés a kettő közöttön, hogy látja?
Ezt én nem tudom, hogy van-e, viszont ez a bejelentés az túlzás, mert én egy korábbi kormányrendeletnek a bővítéséről volt szó, ahol kibővítették Albánia és egy több balkáni országra.
A két plusz országot mondom, igen.
Így van, több balkáni országgal plusz a két országgal. Tehát egy meglévő kormányrendeletet bővítettek már ki, aminek azért szerintem úgy nem nagyon akartak úgy nagy feneket adni, hogy túlságosan fölkapják ezt a hírolvasók, vagy a különböző csoportok.
Uh-huh. Egyébként itt több szakértő is megszólalt ezzel kapcsolatban. Hagy idézzem Szekeres Zsoltot, ő egyébként a Helsinki Bizottságnak a jogásza, és azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy ugyanúgy nem kaphat ilyet az, aki mondjuk nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha mondjuk alapszintű nemzetbiztonsági átvilágítás felfedez valamilyen kockázatra utaló jelet. Ha most ezt megpróbáljuk lefordítani magyarra, hogy ez mit jelenthet, itt ez a mondat, ez mennyire állja meg a helyét, mert hogy sokan ugye nem értik azt, hogy eddig is megtörtént ez az átvilágítás, igen.
Hát a probléma az, hogy én szakmailag azt az oldalt látom, hogy hogyan működik a nemzetbiztonsági átvilágítás. Tehát nagyon nehezen tudom elképzelni, és nagyon komoly feladatot ad a szolgálatoknak az, hogy mondjuk Oroszországba vagy Fehér Oroszországba egy munkavállalónak a nemzetbiztonsági átvilágítását olyan szinten megcsinálják, hogy elvégezzék, hogy teljes lelkésben, nyugalommal jelenthessenek ki szakértői véleményt arról, hogy pozitív vagy negatív. Tehát olyan aránytalan energiabefektetést gondolok itt a szolgálatok részéről, ami nem tudom, hogy indokolja azt a várható gazdasági eredményt, ami ezeknek a munkavállalóknak a magyarországi foglalkoztatása jelentene.
Uh-huh. De mi lehet akkor ön szerint mégis csak a háttérben? Ezek szerint már, hogy nehéz. Tényleg nagyon sokan reagáltak erre. Hogy idézek ma akkor még egyet, igen. Konkrétan Szijjártó Pétert, akit szintén kérdeztek ezzel kapcsolatban. Ő azt mondta, hogy az egész csak egy propaganda hadjárat, és hogy gyerekes hazugság azt állítani, hogy az oroszok és a belaruszok nemzeti kártya programba való bevonása veszélyeztetni, ugye a Schengen övet biztonságát, ugye erről is fogunk majd beszélgetni, mert ez is felvet. kötődött ezzel kapcsolatban is, hogy az orosz és a belorusz állampolgárok továbbra is kizárólag vízummal léphetnek be Magyarországra, és ezzel a Schengen övezet területére, tartózkodási engedély pedig csak az idegenrendészeti főigazgatóság által lefolytatott eljárás után kaphatnak.
Ez mind így van, a politika nyilván ezt fog nyilatkozni, én a szakértői szakmai részről tudok hozzászólni, hogy nagyon nehéz releváns információkat gyűjteni egy ellenséges környezetbe. Most tegyük így, hiszen mi azért NATO-EU országok vagyunk, és hogyha most a gyakorlati részét tekintünk, akkor nagyon nehéz egy ellenséges környezetbe olyan információkat gyűjteni, amely alapján egyértelműen kizárható, hogy az érintett személy tényleg azzal a célra érkezik Magyarországra, illetve a Schengeni övezetbe, amelyeket ő magáinak val.
És akkor ön ilyen szempontból ezt inkább ilyen politikai mondásnak tartja Szijjártó Péter részéről?
Politikai mondás. A politikának egyébként van joga, és joga van, hogy eldöntse ezeket a dolgokat, csak meg kell teremteni azt a szakmai hátteret, ami alapján mondjuk a nemzetbiztonsági szolgálatok és speciális szolgálatok el tudják valójában végezni, és nem csak egy formalizált pecsételés lesz ennek a vége.
Ha már a formális pecsételést említette, akkor hagyj hozzak már még egy véleményt erről, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy erről mit gondolt. Rácz András oroszország szakértőt is kérdezték ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy már Telexnek nyilatkozott, és azt mondta, hogy ő is ugyanígy fogalmazott, hogy az előbben, hogy nem oszlatta el a kételyeket, és hogy tulajdonképpen nem is reagált tulajdonképpen érdemben Szijjártó Péter erre, mert hogy a munkavállaláshoz eddig is kiadható vízumoknál alapszintű nemzet biztonsági átvilágításra volt szükség, de azt mondta, hogy az a potenciális probléma, hogy a hírszerző tiszteket hamis okmányokkal küldi legtöbbször ide Oroszország, nem biometrikus útlevéllel, és hogy Magyarországon csak annyit tudnak vizsgálni, hogy az adott néven az illetőről nincs olyan adat, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Ez mennyire helytálló?
Ez abszolút, megállja a helyét, hiszen ha belegondolunk, azért a szolgálatoknak ez az eszköztárába benne van, hogy kreál egy új személyiséget, ezt felépíteni, adott esetben hozzátenni egy családi szakmai hátteret, és ezzel együtt egy másik országba áttenni. Ez egy bevett titkosszolgálati gyakorlat. Tehát ebben semmi újdonság nincsen, és hogyha van egy ilyen lehetőség, akkor én azt gondolom, nem is, mivel ekkora hírverést élvezett most ez a téma szerencsére, lehet, hogy nem ezen a módon fogják mondjuk tömegesen áttelepíteni az orosz szolgálatok a kémeiket mondjuk az Európai Unióba, viszont arra tökéletesen jó lesz, hogy teszteljék a magyar rendszereket. Tehát arra tökéletesen megfelelő lesz, hogy ők lássák azt, hogy a magyar szolgálatok, illetve a magyar rendvédelem, a magyar idegenrendészet hogy dolgozik, milyen színvonalon, milyen mélységgel, milyen tartalommal, milyen határidőkkel. És ezzel ők már nagyon komoly információ birtokába kerülhettek egy más további műveleteik szempontjából.
Uh-huh. Ugye azt mondta az előbb, hogy Oroszország nagyon régóta is minden eszköz kihasznál, vagy minden lehetőséget kihasznál erre. Akkor, meg hogyha már megvannak ugye ezek a módszerei, akkor gondolja, hogy eddig nem tudták volna kihasználni? Tehát ez is egy olyan pici lehetőség, amit így pluszba így használnak ilyen értelme, mert hogy eddig is ezek szerint használhattak mindenféle.
Eddig is azt gondolom, hogy megoldották valamilyen szinten, de most azért könnyítéseket nem érdemes ebbe az időszakba bevezetni. Tehát ők, ha valami van, ők azt mindenre rá fognak mozdulni, és értelemszerűen használni fogják. És most ez viszonossági alapon is van. Tehát azért alapvetően minden szolgált használja ezeket a technikákat és modus operandikat, tehát ennek semmi újdonság nincs. Tehát ahol egyfajta jogszabály változás van, vagy valami gyenge pont a másik ellenérdekelt félnél, azt ki fogják
és
használni.
És ez itt akkor egy gyenge pont?
Én azt gondolom, hogy igen. Igen. Igen, vagy legalábbis lehet az, hogyha nincsen meg hozzátéve megfelelő infrastruktúra, fejlesztések a szolgálatoknál, képesség, növelés. Ha ez nincs meg mögötte, és akkor azt gondolom, ez...
És nincs meg?
Ezt én nem tudom, remélem, hogy megvan, vagy meg lesz. És, illetve a másik a reményem az, hogy ez nem lesz tömeges. Mert azon is fog múlni, hogy milyen tömeges munkavállalói kört gondol a kormányzat, akit be akar vonna Oroszországból, illetve fejjel Oroszországból.
A Forbes magazin pedzegette azt, hogy ez az egész helyzet tulajdonképpen a kémbanknak nevezett Nemzetközi Beruházási Banknak a szerepét pótolhatja tulajdonképpen. Ugye itt a nemzetközi szankciók után 2023-ban hagyta el Magyarországot. Hogy látja, hogy ez mennyire lehet?
Hát ez valami spekuláció, de ez semmi, az egy teljesen más jellegű történet volt, más jellegű hátteret adott annak se volt jó üzenete, és viszonylag gyorsan felszámolásra is került, miután az amerikai fél komolyabban jelezte a agályait.
Tehát akkor ez nem ennek a, nem lehet összefüggés a kettő között?
Én ezt nem tudom, ezt azt tudja, aki ezt az egész jogszabályt kiterjesztette, hogy mi a valós oka, milyen orosz és felorosz munkavállalókra számítanak a magyar piacon, illetve se a európai piacon, ami ezt indokolta.
Egyébként sokan azt is felvetették, hogy korábban is volt már számos olyan hát állami program, amelyen keresztül érkezhettek.
Hát a Paksra már azért ez egy bejelentett mód. Uh-huh. Tehát azt gondolom, ott azért is mindenki, aki ezen a területen dolgozik, kicsit furcsán tekint erre a módos, mert ott azért egy bejelentett módja volt, ott mind a szolgálatok, mind a rendvédelem, mind az rendészet már megtanulta, hogy hogyan működik ez, tehát semmi újdonság nem volt, tehát nem tudom, mi az a plusz, ami miatt most nekünk ezt meg kellett lépnünk.
Uh-huh. Arra céloztam volna csak, hogy volt ilyen például az egyszerűsített honosítás, a letelepedési kötvény, idén indul ugye az ingatlanhoz kötött, ez a bizonyos aranyvízum program. Magyarán sokan felvetették, hogy több ilyen típusú program lehetséges. Ezt mennyire tartja reálisnak, hogy mondjuk akár ezek is lehetőséget adnak ilyen tevékenységre?
Mindenképpen lehetőséget adnak, és például a letelepedési kötvény az is egy lehetőség volt. Ezt azért többször jelezték már a külföldi partnerszolgálatok is. Azért amit fölkínál a magyar kormányzat, vagy bármelyik kormányzat, azt ki fogják használni, vagy legalábbis egy próbát meg fognak tenni, illetve végig fogják próbálni. Uh-huh. Ez teljesen természetes az orosz oldalról nézve.
Az, hogy ilyen típusú diplomáciai feszültség kialakult, amit az előbb említettem, ugye itt arról volt szó, hogy először Manfred Weber, a néppárt elnöke, jelezte, hogy egy új szabályozásra van szükség, hogy válaszokat vár, hogy magyarázatot vár, és akár ugye a Schengeni övezetet is veszélyeztetheti ez a helyzet. Ön úgy látja, hogy a diplomáciának ez a típusú fellépése, meg ugye levelet is írtak bizonyos képviselők ezzel kapcsolatban, hogy a diplomáciának ez a fellépése, ez mennyire számít, mennyire van ennek, ezeknek jelentősége?
Én azt gondolom, hogy jelentősége van. Ennek nagyon jelentősége van, de azt gondolom, azért van neki jelentősége, mert a magyar titkosszolgálat, vagy a magyar titkosszolgálatok, speciális szolgálatok, vagy akár a külügyminisztérium maga nem tette meg azt a lépést, hogy előre tájékoztassa a partnereket erről. Mert hogyha ilyet tervezünk, vagy ilyen volumenűt, akkor érdemes előtte legalább diplomáciai háttérbe jelezni, hogy milyen terveket, mi várható a közül, milyen jogszabályváltozás, és felkészíteni a partnereiket, hiszen nem egyedül vagyunk a Schengeni zónában, tehát ugyanúgy érinti a többieket is, mint minket. Tehát, hogyha egyfajta diplomáciai előkészítése megvan, akkor lehet, hogy nem kavart volna ekkora vihart, mint ami jutólag.
Tehát valószínűleg nem is tudhattak arról, hogy
Gyanítom, hogy nem, mint ahogy a magyar közvélemény sem. Tehát a magyar közvélemény felé is van egy tartozása szerintem a kormányzatnak, hogy elárulja az okát, hogy vajon miért van erre szükség. Tehát az szerintem mindenki örülne, hogyha kapna egy normális választ erre, és lehet, hogy egy abszolút elfogadható választ lenne, csak nem tudjuk. Uh-huh. De hogy ezt a partnerek felé meg kéne tenni, abban biztos vagyok.
Uh-huh. Hagyj idézzem már újra Rácz Andrást, ő azt mondta, hogy úgy fogalmazott, hogy új nemzetbiztonsági rést nem igazán tudott ütni a pajzson, a nemzeti kártya, mert az a rés már rég ott volt rajta, és hogy ő egyelőre is azt mondta, mint amit ön, hogy nem igazán világos számára, hogy a kormányzatnak miért volt szüksége erre a módosításra, miközben ugye újabb vádakat vett magára az EU részéről, és nem feltétlenül jut új lehetőségekhez ezáltal. Moszkva is úgy látja, hogy tulajdonképpen egy gesztust tett ezzel Moszkva irányába Orbán Viktor, és hogy a mennyiség korlát hiányában jelenthet valós kockázatot. Ez mennyire lehet, hogy szoktak így ilyen értelemben a kém szolgálatok, vagy a szolgálatok ilyen értelemben gesztust tenni egymásnak? Ez mennyire jellemző?
Hát gesztust mindenféle, a partner szolgálatoknak. Uh-huh. Tehát a partnereknek mindenféleképpen tesznek, de itt, ha jól értem...
A politikusok azt csinálnak,
amit ők szeretnének, tehát mi abban nem tudunk beleszólni. Uh-huh. Tehát én megmaradnék a szakmai szakértői szinten, de hogy a szakmának ezt valamilyen módon kellett volna úgy kezelnie, hogy akár backdoorokon vagy hátsó csatornákon jelezni a partnerek felé, hiszen megvannak az együttműködési fórumai, legyen az terrorelhárítás, kémelhárítás, bármilyen szakmai fórumok, ahol az Európai Unió, illetve tágabb körben részt vannak a partnerek, ahol jelzik, hogy milyen változás történik. Tehát, hogyha ezek megtörténnek, akkor nem hiszem, hogy akkor a felcsattanás történt volna a politika részéről, mert ezek azért tovább gyűrűznek
fel. És az, hogy ezek szerint nem jelezhették,
nem.
Ez mire utalhat, vagy ebből mire lehet következtetni, hogy ennyire nem szóltak, vagy nem jelezhették?
Hát, én azt gondolom, hogy ez egy konfrontáció a sajátjainkkal. Tehát, hogyha ezt nem tesszük meg a saját partnereink ezek a gesztusokat, akkor mi se várjuk azt, hogy ők úgy pozitívan álljanak hozzánk, tehát mindenféleképpen nincs jó üzenete, szerintem.
Azért kérdezem, és azért próbálom ezt forszírozni, mert annak idején a Euronews írt az Direkt 36 nyomán egy cikket ezzel kapcsolatban, ahol ott végigvették, hogy tulajdonképpen hogy hogyan használja Magyarországot az orosz hírszerzés, erre hoztak különböző példákat, és ott azt írták ebben, hogy logisztikai központként használják a térség elleni műveletek szervezésére és végrehajtására, és hogy ez egy már sokkal régebbi történet, jóval korábban elkezdődött. Mondom, ez a cikk, ez 2022-es, augusztus 12-én jelent meg, és egy példát is hoztak erre, hogy miközben Európa sok országából több száz orosz diplomatát utasítottak ki kémkedés gyanújával, a budapesti orosz követségen pedig nőtt a személyzetnek a száma, és ebből vontak le ilyen típusú következtetéseket. Ezt hogy látja, mondom még egyszer, ez 2022-es.
Nehéz erre, az ember próbál objektív maradni. Az én szájzemnek is jobban tetszene, hogyha Magyarország is megtette volna azokat a kiutasításokat, amit a többi ország. Ugyanis ezek a kiutasítások, én azt gondolom, hogy politikai döntésnek nyoma. Tehát politikának kell eldöntenie, hogy fölvállalja ezt, vagy sem, illetve milyen egyéb más műleti módot is lehet használni ezeket a ügyeket, hiszen a kémállításnak a fő tevékenysége pont ez az ellenérdekeltű szolgálatoknak az akadályozása, korlátozása, adott esetben kiutasítása. De hogyha a környező ország és a szövetségi rendszer ezt egyértelművé, főleg a háború kirobbanása megtette, hát bennem van hiányérzet, hogy azért ezt legalább a gesztus jelleggel nekünk is meg kellett volna tenni, vagy legalább
és
is.
És nem? Hát ezt én nem tudom meg, vagy tehetjük meg.
Ez megint a politikának a döntése, az ő konfrontációja, ő feladata, hogy ezt eldöntse.
Még egy ügy volt, amit szintén ebben a cikkben is szó volt róla, de a Direkt 36 is feltárta, hogy orosz hekkerek 2012 óta több hullámban behatoltak a külügyminisztériumnak az informatikai hálózataiba, a belső kommunikációjába. Ugye a legutóbbiról nem is olyan rég volt, talán néhány hónappal ezelőtt volt szó, amit ugye a kormányzat először letagadott, aztán kiderült, hogy mégiscsak megtörtént. Ön hogy látja, hogy ez mennyire, vagy ez ebből mire, akkor így kérdezem, hogy ebből mire lehet következtetni, mert ugye itt az volt a kormányzati válasz, hogy ez teljesen idézőjelben normális, mindenki próbál információt szerezni, és ők pedig igyekeznek ezt elhárítani.
Hát ami a nyílt információval hozzám is eljutott, annyi, hogy folyamatosan évek óta benne voltak a rendszerekbe, és gyakorlatilag folyamatosan monitorozták a magyar külügynek a belső kommunikációját.
De ezt hogy tudták megtenni?
Hát ez a jó kérdés, hogy ez hogyan tudott, és utána, miután ez kiderült, akkor milyen lépéseket tettek. És megint az, hogy tájékoztatták-e a partnereket, hiszen a magyar külügy ezeket a leveleket nem csak magának írta, hanem a partnereiknek is. Tehát ilyenkor azért érdemes a szövetségi rendszerbe gondolkodni, hogy milyen adatok szivároghattak ki orosz kézzel, mire láthattak rá, milyen jellegű döntés előkészítői, mert még a háború időszakában is ezek a háború kirobbanása előtti időszak felfokozott diplomáciai időszakra vonatkozott, ami az oroszoknak kiemelt hírigény volt, hogy vajon hogy fog reagálni az Európai Unió, hogy fog reagálni a NATO. Tehát nem véletlenül fontos lenne ezt tisztázni a partnerekkel. Ami lehet, hogy megtörtént, ezt én nem tudom, de ne csodálkozzunk, hogyha úgy tekintenek ránk a külföldi partnerek, hogy nem megbízhatóak vagyunk, vagy nem akarunk együttműködni, amikor ilyen ügyeik vannak, és ez nincs ez tisztázva.
Na oké, csak ugye itt azt írja ez a cikk, hogy 2012 óta többször, ugye most 2024-et írunk, azért az már minimum 12-13-14 év.
Abban igazabban, hogy rendszeresen megpróbálják. Csak nem mindegy, hogy milyen mennyiség adatot termelnek ki, mit tudnak, és milyen hosszan tudnak benne lenni, és milyen kárt okoznak. Tehát nagyon fontos a kárfelmérés, hogy egy ilyen támadás alkalmával mi az, ami sérül, mi az, ami sérülhet, és ezt viszont őszintén meg kell vallani a többi partnerekkel együtt, hiszen az ők sérelmüket is jelentheti ez a történet. Tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos ügy, azt gondolom, nagyon súlyos incidens, és nem látom az orosz irányba tett le válaszlépést, mert amikor egy ilyen esemény történt, akkor azért egy szolgálatoknak készen kell arra, hogy egy ellencsapást mérjenek adott esetben a betolakodóra, és ezt én nem nagyon látom, hogy ez történt volna, vagy legalábbis nincs róla információ.
Uh-huh. Az is szerepelt ebben a cikkben, hogy nem csak azért próbálnak behatolni a védett hálózatba, hogy információkat szerezzenek, hanem hogy a magyar kormányzati IP címről támadásokat indítson például a
aktív műveleteket hajtsanak végre.
Ez benne van a pakliban.
Ez még súlyosabb, hiszen gyakorlatilag olyan káoszt tudnak okozni a külügyi rendszerben, ha ezek igazak, ami példátlan. Tehát amikor gyakorlatilag az a partner nem tudja igazából, kivel levelezik a magyar féle, vagy az orosz titkosszolgálat, az elég jó komoly kérdéseket vet föl.
Tehát ez is benne lehet akár a pakliban?
Természetesen is. Ez célja egy ilyen cyber támadásnak, hogy gyakorlatilag átvegyék az uralmat adott esetben egy részleg fölött, és onnan tovább lépve további műveleteket kezdeményezzenek.
Akkor hagyj idézek még egy politikust ezzel kapcsolatban, bár tudom, hogy...
A politikusokat nyugodtan
idézhetem. Mindenesetre még egyet hadd idézek, mert azért kíváncsi vagyok, Lázár Jánost kérdezte az RTL ezzel kapcsolatban, és persze hosszú körmondatban mondta azt, hogy Magyarország olyan helyen van a háború kitörésének okán, politikai küzdelmek keresztüzébe kerül, politikai viták részese, világ komoly titkosszolgálatainak felkelti az érdeklődését nyugati-keleti oldalon. Persze ezek nyilván általános mondatok, konkrétumok nélkül, de lehet, hogy a háború óta ez még inkább előtérbe került, biztos az, amit ő itt
benne
mond.
Biztos vagyok benne, hogy igen. Tehát a háborúnak egy része a csatatereken zajlik, amit látható, és a többi az a háttérbe. És néha sokkal, sokkal keményebb harcok folynak az a titkosszolgálati vonalon, mint adott esetben a fronton. Tehát ez abszolút így van, és azért a kritikus infrastruktúrák elleni támadás azért eléggé markánsan látszik, vagy most a párizsi olimpia elleni támadás. Tehát látható, hogy azért ezt minden követ megmozgatnak az orosz szolgálatok is, nem csak ők, de ők is, főleg most, hogy zavart keltsenek az Európai Unióban.
Egyébként itt sokan, majd ebben a cikkben is, meg máshol is írtak arról, hogy hogyan dolgoznak az idézőjelben az orosz titkosszolgálatok, és szinte mindenhol kiemelik azt, hogy mindig hosszú távra gondolkoznak, ez a munkamódszerük, és hogy ugye más országokban állomásoztatják az ügynökeiket, és hogy ebből a szempontból lehet Magyarország egyfajta, ahogy így fogalmaztak, logisztikai csomópont. Ez mennyire igaz, mert hogy minden
ország... Ez abszolút így van. Ez a perspektívikus gondolkodás, a hosszú távú építkezés. Ez egyébként nem orosz specifikum, tehát alapvetően a titkosszolgálatoknak az alapfilozófiája. Tehát ez a óriási különbség egy titkosszolgálat, meg egy rendvédelem között, egy rendőrség között. A titkosszolgálatok évekre előre kell építkezniük egy meghatározott irányba, és előlátni az eseményeket, a folyamatokat. Míg egy rendőri az inkább egy bűnüldözési, megelőzési, illetve egy felszámolási irány. Tehát óriási különbség a két filozófia között, és ez valójában így van, de ez nem orosz specifikum, hanem ez alapvetően az összes titkosszolgálatnak így kéne működni.
Akkor most már önt fogom idézni, méghozzá elég régről. Volt ez a bizonyos ominózus indexes interjúja, 2017-es ez az interjú. Most direkt megnéztem, hogy készültem a beszélgetésre, 17 márciusában volt, és akkor feltették önnek ott a kérdést, 17, tehát 7 évvel ezelőtti beszélgetés, hogy ön szerint 10-es skálán mennyire súlyos az orosz veszély jelenleg Európában? Ez volt a kérdés, mondom még egyszer, 2017-ben. És akkor azt mondta, hogy 9-es, 10-es a legmagasabb fokozatú, ott a környi eseményekről volt szó akkor, közvetetten közelebbről, ahol látni lehetett, hogy mennyire szépen fel van építve az egész, és hogy egy titkosszolgálati offenzíva zajlik az Európai Unió ellen. Ennek része azok a befolyásolási műveletek, amiben az oroszoknak komoly tudásuk, hagyományaik vannak. Ha most értem, hogy 2017, de ha most picit a mostani helyzetet nézzük, hogyan alakult, ahogy itt fogalmazott titkosszolgálati offenzíva azóta, hogy látja Európai Unió ellen?
Azóta egy picit annyit beárnyaltam, tehát az akkor az így is éreztem, és így is láttam a sorok között. Most annyi változott így a háború kirobbanása során, hogy lehet látni azokat a hiányosságait is, amit az orosz szolgálatoknak megvannak. Tehát most maga a háború kirobbanása is azt gondolom egy olyan miscalculationnek hívják ezt talán angolul, hogy egy olyan elméretezés volt, amely az orosz szolgálatoknak a felelősségét felveti. Mert azért mindannyian tudjuk, hogy egy alapvetően egy kéthetes háborús időszakra készültek.
Villámháborúra
készültek, és így is voltak felszerelve az orosz egységek, és ehelyett most már itt tartunk, a második év után vagyunk, most már lassan a két és fél évnél, és még mindig nem látszik a vége. Tehát azt gondolom, az orosz titkosszolgálatoknak nagyon komoly felelőssége van abban, hogy úgymond rosszul tájékoztatták, rosszul készítették föl az elnöküket, és rossz információkból rossz következtetéseket vont le a Putyin, amikor elrendelte mondjuk a támadást. És azóta is látszik azért, hogy az orosz szolgálatok nagyon elbizonytalanodtak, vagy legalábbis most az otthoniakról beszélgetünk. De most a külföldi, mondjuk az SVR, az orosz hírszerzés, az mindent csinál, és az orosz katonai hírszerzés csinálja a dolgát Európába, ahogy eddig is csinálta. De hogy otthon van egy ilyen feszültség, azt gondolom, az orosz szolgálatoknál.
És a magyar vonatkozás, ez a bizonyos 9-es, 10-es legmagasabb fokozatú, mármint amit említett, hogy mennyire súlyos az orosz veszély Európában, ezt hogy látja?
Én ezt tovább, háborúnál, azt gondolom, ez továbbra is fent van, hiszen olyan agresszív bűveleteket terveznek, meg hajtanak végre. Lásd, Csehországban robbantások, tehát a londoni események, a Salisbury-be, tehát olyan eseményeket vállalnak föl, olyan konfliktusokat az orosz szolgálatok, ami egyre erőszakosabbak, tehát hogy és egyre inkább nyíltan látható akár a lakosság számára is.
Akkor még egy érdekesség, 2022-ben a HVG-ben nyilatkozott méghozzá azzal kapcsolatban, hogy megjelent ugye egy amerikai információ azzal kapcsolatban, hogy Oroszország 14 óta több mint 300 millió dollárt költött titokban arra, hogy több mint 200 ország politikusait és más tisztviselőit megpróbálja befolyásolni. Ugye ez a külügyminisztérium hozott, az amerikai külügyminisztérium hozott nyilvánosságra egy ilyen jelentést, a külügyminiszter jegyezte egyébként ezt, és hogy tulajdonképpen ilyen hírszerzési értékelés azokról a globális fedett erőfeszítésekről, amelyekkel Moszkva vele szimpatizáló eszmeiséget, politikai pártokat támogatja, magyarán ilyen befolyásolási kísérletek, és ön akkor azt mondta, hogy most húzták meg nagyon látványosan a vörös vonalat az amerikaiak, ez 2022, és hogy most lett elegük ezekből az orosz befolyásolási műveletekből, és hogy tulajdonképpen az érintetteknek ez egy üzenet és fenyegetés.
Abszolút így van.
Ez 2022-es.
Igen. Ami abból akkor látszódott, hogy talán elindul egy szivárgott amerikai és tudatos befolyásolási művelet az amerikai részről, és hogy elkezdik szivárogtatni azokat a neveket, akiket úgymond az oroszok megvettek, vagy befolyásolni tudnak, európai politikában meghatározó személyek. Én azt gondolom, egy pár történt, most nem tudok neveket, konkrétat neveket, de egy pár történt, de igazából nem valósult ez meg tömegesen. Viszont az viszont látható, hogy előkerültek, egyre inkább kerültek elő olyan események, ahol nyíltan az európai szolgálatok nyilvánosság elé tárták az ő műveleteiket, hogy bemutassák azt, hogy valójában az oroszok mit kavarnak a háttérben. Egyre több ilyen újságcikket lehetett akár Olaszországban, akár Észtországból olvasni, hogy milyen orosz műveleteket szerveznek, és amelyiknek bizony mindig voltak a háttérben politikai szála is.
De akkor ez a vörös vonal, ez végül nem
lépték át? Én megmondom, én akkor arra számítottam, hogy több ilyen lesz, és sokkal markánsabban bele fognak nyúlni, de aztán úgy látom, az amerikaiak nem akartak túlságosan belenyúlni az európai politikai életbe nagyon.
Uh-huh. És emiatt akkor picit visszaléptek? Tehát, mert ugye akkor és egyébként itt voltak magyar, meg közép-európai szálak is ilyen értelemben. Ezek
lehet, hogy ők úgy döntöttek, hogy inkább ezeket megosztják a saját partnerszolgáltatókkal, és mindenki a saját módja mentén intézi ezeket a dolgokat, ahogy ő szeretné. Lehet, hogy nem ők maguk akarták ezt elintézni, mint CIA vagy amerikai hírszerzés közösség, hanem inkább átadták az adott országnak a, és azért volt, talán még Lengyelország több ilyen volt, ahol a politikusoknak kiderült az orosz kötődésük, és rábízták a helyi szolgálatoknak, a partnerszolgálatokra, hogy járják ezt végig, nyilván a saját politikai döntéshozók egyetértésével.
Uh-huh. Na nézzünk akkor egy magyar vonatkozást is, ez pedig viszont friss hír, mert hogy a HVG ugye közérdetű adatigénylést kért az igazságügyi minisztériumtól, és kiderült, hogy több száz kérelemből hányat hagytak jóvá, már mint a megfigyeléseket. Illeti az idei első felében meghaladta a százat, mármint ami a miniszter asztalára kerül, ugye titkos információgyűjtés célzó kérelmeknek a száma. Ez tegyük már helyre, hogy ez sok vagy kevés, és egyáltalán hogyan kell ezeket értelmezni, és mi állhat emögött? Mert ugye itt ez ügyben is mindig más értelmezések szoktak előkerülni. Itt azt írják ebben a cikkben, hogy mind nemzetbiztonsági célból javasolhat valaki megfigyelés, lakás, autó, átkutatás, telefon, találkozók lehallgatása. Szóval ez, ami most itt történik, például ez a százas szám, ez sok vagy kevés, hogy kell ezt értelmeznünk?
Hát, nem kevés, főleg az, hogy én tudom, hogy milyen ezt ledolgozni. Tehát azért ezek nagyon komoly, egyrészt, hogy ennek azért nagyon komoly jogi háttere van, hogy hogyan kell ezt végigcsinálni és ledolgozni egy ügyet, tehát ez a szám azért önmagában nem kevés szám. Tehát látható, hogy a szolgálatok dolgoznak. Viszont azt is tudjuk hozzá, mert ha miniszteri, akkor azért jó eséllyel a nemzetbiztonsági szolgálatok az illetékesek, de azért nem feltétlenül csak ők használnak külső engedélyköteles eszközt, hanem a NAV nyomozói, a FEDEC nyomozói, a rendőrségnek a szeretbűnözés elleni részlegei, tehát nem csak a titkos szolgálatok használnak. Ha a miniszteri engedély, akkor jól eséllyel azért az a szolgálatokhoz tartozik, hiszen két lehetőség van, vagy bírói, vagy pedig miniszteri engedéllyel.
Azért kérdeztem ezt, hogy sok vagy kevés, mert itt azt írta még a HVG, hogy az első fél évben összesen 658 olyan erőterjesztés volt, ugye, ami az igazságügyi miniszter asztalára érkezett, és pontosan átlag havi 109, ami nem is olyan sok ahhoz képest, hogy tavaly egész évben 1400, vagyis havi 116 akta futott be, ezt így hozzátették. Szóval, hogy ezek szerint
az változhat. De mivel alapvetően mindegyik a nemzetbiztonsági szakszolgálathoz csapódik be, tehát azt gondolom, hogy ott a kollégák nagyon sokat dolgoznak, mondjuk ezt így ki, hiszen a lehallgatások és ezeknek kiértékelése központilag a szakszolgálathoz van delegálva. És ők kommunikálják le utána a megrendelő fél felé ezeket.
Uh-huh.
Tehát sok. Én inkább soknak mondanám, mint kevésnek.
Uh-huh. Még gyorsan a végére két nemzetközi témát is hagy hozzak már be, mert éppen most jelent meg, hogy mi állhatott az északi áramlat felrobbantása miatt. Biztos ön is látta ezeket a híreket, ugye a Wall Street Journal írt erről, és úgy fogalmaztak itt a cikkek, meg a kommentárok, hogy szürreális, minden eddiginél ugye részletesebb ez a cikk, hogy ez hogyan történhetett. Az ötlet egy állítólag egy átmulatott estén merült fel 2022 májusában, amikor hát ilyen magasrangú katonai tisztviselők és üzletemberek voltak együtt, és akkor jött ez az ötlet. És aztán ugye részletesen le van írva, hogy hogyan zajlott, hogyan történt, de ugye korábban meg olyan hírek voltak, azt mondták a szakértők, hogy egy ilyen típusú robbantáshoz kizárt, hogy ne lett volna nagyon komoly háttér, technikai, szakmai háttér. Most viszont azt olvastuk ebben a cikkben, hogy tulajdonképpen itt egy átmulatott éjszaka után álltak neki.
Az ötlet lehet, hogy onnan jött, az átmulatott éjszaka, az nagyon tud kreatív lenni, de azért ennek a szakmai háttérét összerakni, az nem egyszerű. Tehát most azt megvalósítani, hogy abban a mélységben, amilyen 80 méter mélységre levinni több száz kiló robbanőanyagot, és utána azt megtalálni a tenger mélyén a kábeleket, illetve a vezetéket, illetve egy beton szarkofágban van, tehát azt megtisztítani, mellé telepíteni, azért ez nem egy gyerekjáték, még 80 méter mélyen sem, tehát mindenféleképpen egy nagyon speciális szaktudás kellett hozzá. Az, hogy a körítés, hogy most egy átpótolt éjszaka után, ezt nem tudjuk, ez így jól hangzik, viszont abban viszont megint lehet valóság, hogy ha jól értettem, akkor aki a elnök megrendelte ezt a munkát, vagy elrendelte.
Az volt, hogy az Zelenszkij elsőre rábólintott, azt ilyen nyomására lefújta
volna, és ennek ellenére az ukrán főparancsnok Zsaluzni viszont bevállalta, és mégis megcsináltatta. Ha ez igaz.
Ez elképzelhető? Szerint egy ilyen...
Ez a része azért elképzelhető, mert köztudottan volt közöttük konfliktus a háború megítélése, illetve életet közöttük le. Ez elképzelhető, de egyébként még én azt gondolom, hogy a teljes valóságot még nem hiszem, hogy tudjuk.
Ki fog valaha derülni egy ilyen akciónál, hogy mi lehetett a valós háttér?
Nem tudom, mert most azért az a német ügyészség is köröz egy ukrán szemét, egy búvárt, illetve ezt a csapatot, tehát vannak előzményei ennek a történetnek már büntetőjogilag is, de hogy ha valójában ki fog ez derülni, illetve valóban az ukránok voltak-e vagy sem, ezt jelenleg én ezt így nem merném meg ez a szik után se azt egyértelműen állítani.
Tehát még az is benne lett a pakliba, hogy ez nem is így történt, meg soha nem fogjuk megtudni, hogy valójában.
Igen, mert hogyha az ukránok csinálták, én azt mondom, az ukrán szolgált van olyan professzionális, hogy ezt el tudta volna tüntetni úgy a nyomokat, hogy ezek nem derülnek ki, nem találják meg azt a vitorlás hajótól kezdve, ha valóban az ukránok voltak. Tehát itt azért idegen zászlós bőletek is fölmerülnek, amikor más ország próbálja rákerni az ukránokra, tehát sok szereplős, nem tudom, hogy valaha meg fogjuk tudni ezt.
Na, akkor gyorsan még egy téma a végére, ez a ha már sok szereplős, meg a működéseket illet, ez a bizonyos fogolycsere, ami néhány héttel ezelőtt zajlott le, ugye amerikai és orosz állampolgárokat cseréltek ki, hogy ilyen csúnyán fogalmazok, itt úgy mondták, vagy úgy írták erről, hogy olyan volt, mint egy kémfilm lenne, zajlott, mint a hidegháborúban, hogy teljesen úgy zajlott, ugye nagyon fontos személyeket cseréltek ki, 16 nyugat és 8 orosz állampolgár szabadult ki, és hát az utóbbi évtizedeknek az egyik legjelentősebb ilyen fogolycseréjeként emlegették. Ön hogy látja, hogy, mert azt írták, hogy nagyon komoly előkészületeket igényelt ez az egész, az egyeseken azt hallom, hogy akár másfél évig is előkészítették, hogy ez létrejöjjön, és hát ugye a végén tulajdonképpen picit másképp is alakult, mint ahogy eredetileg tervezték. Szóval az ön olvasata ennek az egész fogolycserének mi?
Az, hogy van egy elég erős kommunikáció az amerikai titkosszolgálat és az orosz szolgálatok között. Elég legfelső szintű koordináció. Tehát, ha eleve egy ilyen megvalósulhatott, és ezt tényleg évek alatt tárgyalták le, hogy kinek mikor, mi az érdeke, hogy ki szabaduljon, és ehhez milyen médiát mozgósít, és milyen üzeneteket próbál meg ezzel közvetíteni a saját országa felé, és hogy mikor valósuljon meg. Tehát nem véletlenül ebben az időszakban, ami jó az amerikai félnek is, a időpont a választások előtt, meg jó adott esetben az orosz elnöknek is. Tehát
látszik, itt az időzítés
sem véletlen, és egy nagyon komoly, nagyon magas szintű koordináció folyt a két fél között, abban biztos vagyok. Nagyon érdekes üzeneteket lehet kiolvasni ezekből a fogolyszabadításból. Most belegondolunk, egyrészt az, hogy amit az oroszok olyan tuszokat, olyan foglyokat kértek ki, akikről sokáig tagadták, hogy bármi közük lenne az ő tevékenységükhöz, bármi köze lenne Oroszországhoz, egyáltalán titkosszolgálathoz, nem is értik, hogy miért gyanúsítják meg őket. Na most ezzel gyakorlatilag egy beismerő vallomás az ő részükről, hogy bizony az ő emberük, amikor mégiscsak kikérik, és a fogolycsere keretében. És például a legrosszabb üzenete szerintem például a csecsen gyilkosság végrehajtójának van, aki az orosz katonai titkosszolgált egyik tagja, és a elnök megy ki, a Putyin elnök megy ki érte, és ő fogadja. Ennek azért van egy üzenete, hogy nyugodtan megcsinálhatjátok ezeket, nyugodtan az elnök ki fog titeket hozni bárhonnan. Tehát ez azért ennek vannak ilyen félelmetes részei is, hogy azért ezt is végig kell gondolni egy átlag olvasónak.
Mire számít egyébként, hogy mennyire fognak tehát ilyen típusú tevékenységek erősödni
abszolút,
a következő időszakban, akár
fognak,
Magyarország vonatkozásában?
Abszolút fognak erősíteni. Az oroszok nem véletlenül igazából vadásszák a lehetőségeket, tehát ha valaki odahozik, és van benne egy minimális potenciál, úgymond fél legyen, tehát olyan, akivel lehet tárgyalni, akiért lehet tárgyalni, akkor ők fognak reálni ilyen ügyet.
Uh-huh. Tehát, hogy arra
mint
lehet számítani.
Mint az újságíróra, a OSS újságíróra gondolok elsősorban. Uh-huh. Hiszen egy nagyon jó tárgyaló alap az ő szabadon engedés.
Tehát, ha jól értem, a korábbi tevékenységhez képest is intenzívebb lesz. Igen. A tevékenységük. Ez Magyarország esetében
ez bárki esetében várható, ha ők úgy ítélik meg, hogy az alanyjegy értékes szempontjuk.